Hatodik könyv, első fejezet. Pártatlan pillantás a hajdankori ítélőszékre. Nemes Robert Destutevi lovag, királyi tanácsos és kamarás, Bane ura, Ivry és Saint-Audrey-en-le-Marche bárója, a párizsi ítélőszék főbírája, igen boldog személyiségnek tudta magát az úr 1482. esztendejében. Már közel 17 éve, hogy az üstökös esztendejében, ez az üstökös, amelynek elhárítása véget Calixtus pápa, a Borgia nagybátyja annak idején nyilvános könyörgést rendelt el, azonos az 1835-ben ismét feltűnt üstökössel. 1465. november havának 7. napján megkapta volt a királytól ezt a szép tisztséget, Párizs főbíróságát, amely akkoriban inkább úri rangnak számított, semmint hivatalnak. Dignitas, mondja Johannes Lemnius, quecum non exigua potestate, policiam concernente, atque prerogativis multis et juribus conjuncta est. Olyan méltóság ez, amely nem csekély rendőri hatalommal, számos kiváltsággal és jogosítvánnyal jár együtt. Bámulatos eseménynek számított 82-ben, hogy egyszerű nemes ember kapjon megbízást a királytól, mégpedig olyan nemes ember, akinek beiktató levele még 11. Lajos természetes leányának a Bourbon fattyú őfenségével kötött házassága idejéből származik. Azon a napon, amikor Robert Destutevi átvette Jacques de Villiers-től a párizsi ítélőszék főbírói tisztségét, Jean Duvet magiszter elfoglalta Hélier de Torrettes nemzetes uram elnöki székét a legfelsőbb bíróságon. Ugyanakkor Jean de Zursain kiszorította Pierre de Morvillet Franciaország kancellári méltóságából, René Desdorman pedig kitúrta helyéből Pierre de Puyt, a felség folyamodványok udvari előadóját. Besokszor cserélt gazdát az elnöki, a kancellári, az előadói hivatal. Párizs főbírói stallomát azonban még mindig Robert Destutevi töltötte be. Ez a stallum, így mondják a régi kiváltságlevelek, őrizetbe adatott neki, s valóban jól meg is őrizte. Úgy belé csimpaszkodott, úgy belévette magát, annyira egyé vált vele, hogy sikerült kitérni a 11. Lajos újító dühe elől, no ez a gyanakvó, izgága, tevékeny király éppen a sűrűn váltakozó kinevezésekkel és a rangfosztásokkal óhajtotta hatalmának rugalmasságát biztosítani. Sőt, mi több, a derék lovag még tisztségének örökségi jogát is megszerezte fia számára, ennél fogva Jacques Destutevi nemes apród neve immár második esztendeje, ott díszlett apja neve mellett a párizsi törvényszék tisztségviselői címtára élén. Ritka kiváló kedvezés volt, annyi szent. Meg kell adni azonban, hogy Robert Destutevi jó katona volt, és híven a királyhoz zászlót bontott a közjó ligája ellen. Közjó ligája, francia főurak szövetsége 11. Lajos ellen 1465-ben. És az is igaz, hogy az 1400 esztendei bevonulás napján egy csodálatos édességekből készült szarvas nyújtott át a királynénak. Mindezen felül pedig jó barátja volt Tristan L'Hermit nemzetes úrnak, a királyi palota őrség parancsnokának. Így tehát édesdeden, kellemetesen telt múlt a nemes Robert lovag élete. Mindenek előtt a mód felett busás javadalmazás, amelyen még úgy lógtak, csüktek az ítélőszék polgári és büntető hivatalának továbbá, Az Emba du Châtelet polgári és büntető bíróságának jövedelmei, nem is említve azt a kis hídvámot Mantesben és Corbeilben, meg a párizsi gyümölcs és hasábfa árusítás, valamint sómérés illetékbevételeit, mint szőlőbirtok a venyigein a fattyúfürtök. És számítsuk még ide azt a gyönyörűséget is, hogy városi sétalovaglásai alkalmával országvilág színe előtt mutogathatta magát a városi tanácsosok és kerületi pandúrtisztek felerészt, pirost, felerészt, serszínű köpenyétől oly szembeötlően különböző, csodaszép hadi öltözékében. Ennek az öltözéknek kőbe faragott mását még ma is megcsodálhatjuk Robert lovag síremlékén, a normandiai Valmont apátságban. Domborművű díszekkel körös körül kivert sisakja is látható még Montlhéryben. És azt talán semmiség, hogy neki engedelmeskedett minden dézsmaszedő végrehajtó, a Châtelet várnagya, őrség parancsnoka és két bírája, Auditores Castelletti, a 16 városrész, 16 rendbiztosa, a Châtelet börtönfelügyelője, 4 hűbéri poroszló, 120 lovas és 120 botos törvényszolga, az éjjeli őrség kapitánya és egész legénysége, az alkapitánnyal, a segédkapitánnyal és a helyettes kapitánnyal egyetemben. És hogy az ő kezében volt az alsó és felsőfokú bírói hatalom. Hogy jogában állt bárkit kerékbe töretni, felakasztatni, kínpadra vonatni, nem is számítva azokat az apró cseprő pereket, amelyek in prima instancia, mint a régi oklevelek írják, hozzákerültek legelőbb a 7 nemesi biztos törvénykezési körzete által, hogy dicsőn javadalmazott párizsi grófság egész területén, talán semmiség ez is. Képzelhetően zsongítóbb foglalatosság, mint végzéseket és ítéleteket mondani a nagy Châtelet-ban. Fülöpágos széles csúcsívei alatt, mint ahogyan azt Robert d'Estutevi uram nap-nap után cselekedte. Vagy ellátogatni, ami esteli szokása volt, abba a bűbájos Galilea utcai házba, a királyi palota közelében, amelyet felesége Ambroise de Loré úrasszony jogán birtokolt, és ott pihenni ki azt a fárasztó munkát, hogy néhány szegény ördögöt elküldött éjszakára a ma kicsiny Sintértelep utcai kamrácskába, amelyet Párizs elöljárói és tanácsosai Áristomnak találtak alkalmatosnak. Volt pedig eme kamrácska 11 láb hosszúságú, 7 láb és 4 hüvelyk szélességű és 11 láb magasságú. Kincstári elszámolások 1383-ból. Robert d'Estutevi nemzetes urat azonban nem csupán Párizs főbírája és grófjaként illette meg a bíráskodás joga, hanem része, betekintése és beleszólása volt a legfelsőbb királyi törvénykezésbe is. Valamire való fej nem juthatott hóhér kézre az ő megkerülésével. Nemours urat személyesen vezette a Szent Antal erődből a vásárcsarnokig, és ő kísérte a gréf térre, de Saint Paul urat is. Saint Paul eközben váltig duzzogott és makrancoskodott, nagy örömére a főbíró úrnak, aki nem szívelte a főlovászmester urat. Mindez kétségkívül több, mint elég, hogy boldogsággal töltsön ki, hírnévvel ékesítsen egy ember életet. És elégséges ahhoz is, hogy Robert d'Estutevi úr egy napon jelentős oldalt érdemeljen Párizs főbíráinak érdekfeszítő történetében, amelyből egyéb családi eseményeken kívül kitudódik, hogy Udar de Villeneuve-nek háza volt a Mészárosok utcájában, Guillaume de Angast megvásárolta a kis és nagy Savoyát, Guillaume Thibault-t a Saint-Genovéve rendi apácáknak ajándékozta Clopin utcai házait, és hogy Huguier Aubriot a Porc-Épic palotában lakott. A Robert d'Estutevi nemzetes úrnak tehát minden oka megvolt, hogy derűs nyugalomban élvezze az életet. 1482. január 7-én mégis morcos, harapós kedvel ébredt. Mitől volt rossz kedve? Ő maga se tudta. Talán a borús égtől, vagy attól, hogy régi Montclairiben készült karcián rosszul záródott a csat, minél fogva a szív túlságosan is katonásan övezte jól táplált főbírói termetét. Vagy netán attól, hogy néhány csavargót pillantott meg az utcán, akik négyen egy bandába verődves, ügyet sem vetve rá, éppen az ablaka alatt sétáltak el zekében, de ing nélkül, lyukas tetejű kalpakban, két részes tarisznyával és kulaccsal az oldalukon. Avagy afelől támadt homályos előérzete, hogy 8. Károly, a leendő király a következő évben 370 livre 16 szút és 8 dénárt lenyírbál majd a főbírói méltóság jövedelméből. Döntsön az olvasó. A magunk részéről hajlunk arra a véleményre, hogy egyszerűen azért volt rossz kedély állapotban, mert hát éppen rossz kedély állapotban volt. Egyébként is ünnep utáni napra ébredt, és ez mindenki számára a bosszúság napja. De különösen az egy olyan tisztségviselő számára, akinek az a feladata, a szónak mind betű szerinti, mind pedig átvitt értelmében, hogy eltakarítsa mindazt, amit Párizs egy-egy ünnep után hátrahagy. Azután meg tárgyalást is kellett vezetnie a nagy sateléban, már pedig mindjárt megfigyelhetük, a bírák többnyire úgy intézik, hogy a tárgyalási napok lehetőleg rigolyás napjaikkal essenek egybe, és ilyenképpen mindig legyen valaki, akin a király a törvény és az igazság nevében tölthetik ki haragjukat. Közben azonban a tárgyalás nélküle is megkezdődött. Helyettesei a polgári, a büntető és külön bíróságon szokás szerint elvégezték a munkáját. Már reggel 8 óra óta néhány tucat polgár és polgárnő figyelte átszellemült elégedettséggel az Emba du Châtelet zsúfolt tárgyalótermének sötét sarkában, az erős tölgyfakorlát és a fal között szorongva, a polgári és büntető igazságszolgáltatás változatos és szórakoztató látványát, amelyet Florian Barbedien magiszter, a Châtelet auditora, a főbíró helyettese, kissé zagyván és csak amúgy kapásból rendezett. A terem szűk volt, bolthajtásos, alacsony. Végén lilium ékítményes asztal állt mögötte faragványos öblös tölgyfakarosszék, amely üresen várta a főbírót, balkész felől pedig zsámoly az auditor Florian magiszter számára. Lejebült az írnok, és már javában jegyezgetett. Szemközt helyezkedett el a nép, az ajtónál és az asztal előtt pedig nagy csapat törvényszolga, fehér keresztet díszített ibolya színű posztó zubbonyban. A parolázó burzsoá két poroszlója, hosszú, felerészt pirost, felerészt kék ünnepi dolmányban egy alacsony csukott ajtónál állt őrt az asztal mögött a terem hátterében. A vastag falba vágott keskeny csúcsíves ablakon keresztül, ez volt a terem egyetlen ablaka, két torz alakra hullott a bágyat januári napfény, egy kőből faragott szeszélyes démon szoborra, amely lámpatartónak szolgált a boltozat zárókövén, és a terem végében a lilium díszek fölött trónoló bíróra. Nos, képzeljék el Florian Barbedien magisztert, a Châtelet auditorát a bírói asztalnál két perirat halmaz között, könyökére támaszkodik, lábával sima barna posztó talárjának uszáján tapos, arcát fehér bárányprém keretezi, amelyhez mintha szemöldöke is hozzátartoznék. Vörösen, sanyarúan, hunyorgatva ül ott, és méltóság teljesen viseli ábrázatának tokában folytatódó hájfeleslegét. Nos, az auditor süket volt. De hát egy kihallgatásokat végző bíró szempontjából ez igazán vajmi csekély fogyatékosság. Nem is gátolta Florian mestert a megfellebbezhetetlen és szabatos ítélkezésben. A bírónak épp csak mímelnie kell, hogy hallja, mit beszélnek körülötte, ez is teljesen elég. És a tiszteletre méltó auditor tökéletesen megfelelt ennek a feladatnak, a helyes törvénykezés legfontosabb feladatának, mivel figyelmét semmiféle zaj nem terelhette el a tárgyról. Egyéb iránt cselekedeteinek és taglejtéseinek könyörtelen ellenőrzője akadt a hallgatóság soraiban Jean Frollo Dumoulin barátunk a tegnapi kisdiák személyében. Ezt az örökös csatangolót bárhol könnyebb volt megtalálni Párizs területén, mint a tanárok katedrája előtt. Na nézd csak, mondta halkan pajtásának Robin Puspennak, aki ott vihogott mellette, amíg ő megjegyzésekkel kísérte a szemük előtt lejátszódó jeleneteket. Hiszen az a nő ott Jeanneton de Boisson, annak az újvásártéri naplopónak a szép leánya. Lelkemre mondom, még elítéli az öreg. Hát nem csak a füle rossz, szeme sincs. 15 szó és 4 párizsi dénár, amiért 2 rózsafüzért hordott. Na, kicsit drága mulatság. Lex duri carminis. Kemény tartalmú törvény. Hát, az még kicsoda. Robin Shave the Wee a páncélkovács. Azért került ide, mert mesterré avatták és befogadták a páncélkészítők céhébe. Úgy látszik, most fizeti le a felvételi díjat. Licsak, hát 2 nemes úr ezek között, a csibészek között. Aylay de Sens és Uten de Mey, 2 igazi nemes Corpus Christi, Krisztus testvére. Ohó, tehát kockáztak. Mikor látom már itt a mi szeretett rektorunkat? 100 lévr pénzbüntetés a királyi kincstár javára. Te, hát ez a barbegyen úgy vagdalkozik maga körül, mint valami süket ember, amint hogy az is. Főesperes legyek akár a bátyám, ha ez elriaszt a kockajátéktól. Játszom bizony ezután is, éjjel-nappal a játékért élek, halok, és az ingem után a lelkemet is kockán herdálom el. Szűzanyám, tűnőt, hát mennyi lány! Á, jönnek már, jönnek az én báránykáim. Ambroise Lesué, Isabella Painet, Berard Geronen, Isten, ott se ismerem valamennyit. Na, bírság, bírság! Most majd megtanuljátok szabad-e aranyozott övet viselni. 10 párizsi szó! Nesztek, ti cifrálkodó teremtések! A kutya fáját ennek a vén pofájának, ennek a süket hülye bírónak. Ó, ez a hájfejű Florian. Ó, ez a horpasz eszű Barbegyen. Most aztán előtte a terített asztal. Csak úgy fajja a perlekedőket. Csak úgy habzsolja a pert. Rákcsál, zabál, csámcsog, degeszre tömi a hasát. Pénzbüntetés, jószágok elkobzása, bírói költség és illeték, bírság, díj, kártérítés, kamat, kínvallatás, börtön és fogda, bilincs és taksa fizetés. Ez aztán ínyének való karácsonyi kalács és Szent János napi marcipán. Na nézd csak azt a disznót. Na gyerünk, gyerünk. Na, jól van. Még egy szerelmetes asszony személy. Thibaut la Thibaud. Ő maga. Saját személy. Miért? Azért, mert elhagyta a Glatini utcát. Hát ez az ifjúr, ez meg kicsoda. Geoffroy Mabonu, a számszerű a zsandár. Ha, az atyaisten nevét káromolta. Pénzbüntetése ítéli Thibaut la Thibaudot. Pénzbüntetése ítéli Geoffroyt. Pénzbüntetése ítéli mind a kettőt. Ó, a vén süketje. Hát úgy látszik, összezagyválta a 2 ügyet. 10 egy ellen, hogy a lánnyal fizetteti meg a káromkodást, a zsandárral meg a szerelmet. Na, Robert Puspen, most jól nyisd ki a szemed. Na, haha, kit vezetnek be itt? Jupiterre mondom, együtt az egész kopófalka. Ez lehet a mai vadászat legnagyobbik vadja. A vatkan. Az bizony, Robin, az bizony, mégpedig jókora. Herkulesre. Hiszen ez a mi tegnapi fejedelmünk, a bolondok pápája, a mi harangozónk, a mi félszemű puposunk, a mi torzpofánk, Quasimodo. Ő volt az, senki más. Igen, Quasimodo volt szíjakban, béklyókban, kezén nyakán bilincsel, és amellett erős őrizetben. A poroszlók szakaszát maga a kapitány vezette, mellén Franciaország, hátán a város címere. Pedig semmi sem indokolta ezt az alabárdos muskétás felkészültséget Quasimodo körül, ha csak nem a csúfsága. A harangozó szomorú volt, csendes és nyugodt. Fél szemével csak néha lövelt egy-egy alattomos pillantást kötelékeire. Hasonló indulattal jártatta tekintetét maga körül is. Szeme azonban olyan tompafényű és álmos nézésű volt, hogy az asszonyok is csak azért mutogattak rá ujjal, mert nevetségesnek találták. Florian Magister, a bíró, ezen közben figyelmesen lapozgatott a Quasimodo ellen emelt vád iratkötegében, amelyet az írnok nyújtott át neki. Amikor aztán átnézte az iratokat egy percig, láthatólag azon igyekezett, hogy gondolatait összeszedje. Ezt az óvatossági rendszabát sohasem mulasztotta el, mielőtt a kihallgatáshoz hozzáfogott, és éppen ennek köszönhette, hogy mindig jó előre tudta a vádlott nevét, foglalkozását, és ismerte az ellene emelt vádat. Így aztán eleve kigondolt módon vághatott vissza az eleve várt válaszokra, és ezáltal sikerült is minden esetben átevickélni a kihallgatás összes tekervényein, anélkül, hogy süketségét túlságosan elárulta volna. A perirat csomó ugyanezt a szolgálatot tette neki, mint vaknak a vezető kutya. Ha azonban fogyatékossága valami oda nem illő megjegyzésben vagy értelmetlen kérdésben egyszer-másszor véletlenül mégis megmutatkozott, ezt egyesek mélyen szántó bölcsesség, mások gyenge elmélyűségnek tekintették. A bírói kar becsülete egyik esetben sem szenvedett csorbát, mert még mindig jobb, ha egy bírónak félkegyelmű vagy nagyeszű híre terjed, mint ha kitudódik róla, hogy süket. Florian de Barbedien nagy gondot fordított hát arra, hogy süketségét mindenki előtt titokban tartsa, és ez rendszerint olyan jól sikerült is neki, hogy olykor már őt magát is csalók a képzelgések fogták el. Ez egyébként nem olyan nehéz, mint az ember hinné. Minden púpos magasra emeli a fejét. Minden dadogó szónokol, minden süket halkan beszél. Florian Magister is legfeljebb annyit ismerte el magában, hogy a füle némelykor, némelykor kissé makrancoskodik. E ponton mindössze ennyi engedményt tett a közvéleménynek, ha egy-egy őszinte pillanatában megvizsgálta a lelkiismeretét. Amikor tehát már jól megrágta a Quasimodo ügyet, hátravetette a fejét, és a nagyobb méltóság és részrehajlatlanság okából félig lehunyta a szemét, úgyhogy e pillanatban nem csak süket volt, hanem vak is. E két tulajdonság hiány nem is tökéletes bíró a bíró. Ebben a hivatali tekintélyt árasztó testtartásban kezdte meg a kihallgatást. Neve? No, ez nem volt aféle törvényileg previdiált eset. Süket ember hallgathatott ki egy másik süketet. Quasimodo semmiből sem szerezhetett tudomást arról, hogy kérdést intéztek hozzá. Továbbra is mereven nézett a bíróra, és nem válaszolt. A süket bíró viszont semmin sem vehette észre, hogy a vádlott süket. Abban a hiszemben, hogy mint minden más vádlott, Quasimodo is felelt a kérdésre, gépies, ostoba magabiztossággal folytatta: jól van. Kora? Quasimodo erre a kérdésre is csak annyit válaszolt, mint az előbbire. A bíró azonban abban a feltevésben, hogy a felelet már elhangzott, újabb kérdést intézett a vádlotthoz. Most pedig foglalkozása, ugyanolyan némaság. A hallgatóság azonban már suttogott, buttogott, és az emberek össze-össze néztek. Rendben van, szólt ismét rendíthetetlen nyugalommal az auditor, amikor feltevése szerint a vádlott már a harmadik kérdésre is megadhatta a választ. Kend most különböző vádakkal terhelten áll a bíróság színe előtt. Primo, éjszakai csendháborítás, szekundó, erkölcstelen merénylet egy ledér nőszeméllyel szemben, in prejudicium meretricis, az öremlán sérelmére, terció, zendülés a mi urunk királyunk íjászaival szemben tanúsított engedetlenség. Egyelő védekezését e vád pontokra vonatkozólag. Írnok, feljegyezte mindazt, amit a vádlott eddig mondott. Erre a szerencsétlen kérdésre olyan harsogó, eszelős, ragályos és általános nevetésben robbant ki a bírósági személyzet és a hallgatóság egyaránt, hogy arra még a két süketnek is fel kellett figyelnie. Quasimodo hátrafordult és megvetően vonogatta púpját. A hasonlóan elképett Florian magiszter ellenben Quasimodo válvonogatásából arra következtetett, hogy a vádlott valami tiszteletlen választ adott, és ez váltott ki nevetést a hallgatóságból. Felháborodottan förmette át a harangozóra, ezért a feleletért kötelet érdemelne, gazvickó, nem tudja kent, kivel beszél? Hát ez a mérges kifakadás nem igen volt alkalmas arra, hogy gátat vessen az általános derültségnek. Florian de Barbegyen szavait oly visszásnak, oly képtelennek találta mindenki, hogy az örjöngő kacagás még a paroláról burzsa poroszlóira, ezekre a dárdás szolgafélékre is átragadt, pedig ezeknél a butaság szinte az egyenruha tartozéka volt. Csak Quasimodo őrizte meg komolyságát, amire minden oka megvolt, hiszen mit sem értett abból, ami körülötte zajlott. A bíró egyre inkább neki dühödött, és abban a reményben, hogy így módon megfélemlíti a vádlottat, és ennek hatásaképpen tisztelettudásra készleti a hallgatóságot, leghelyesebbnek ítélte az iménti hangon folytatja. Halljaj, Kent! Fajtalan rablóvezér! Tiszteletlenül mer viselkedni a Chatelet auditorával? Tiszteletlenül mer beszélni egy hatósági személlyel, aki a párizsi közigazgatás kebelében működik, és feladata, hogy kinyomozza a büntetteket, vétségeket és egyéb gonosz cselekedeteket, hogy ellenőrizze minden rendbeli mesterségek gyakorlását, megakadályozza az egykéz árusítást, jókarban tartsa az utcakörezetet, meggátolja a baromfival, a házi és vadszárnyassal űzött zugkereskedelmet, felméresse a tuskókat és az egyéb fajta tüzelőfát, megtisztítsa a várost a sártól, és a levegőt a ragadós nyavajától, egy szóval, hogy szünet nélkül a közjó érdekében serénykedjék, és mindezt a díjazás és jutalom legcsekélyebb reménye nélkül. Tudja-e, ki vagyok én? Florian Barbegyen, a főbíró úr közvetlen helyettese, sőt, királyi nyomozóbiztos, vizsgálóbíró és cenzor, és pedig azonos hatáskörrel, mint a felső táblán, mint a kerületi ítélőszéken, mint pedig az alsófokú polgári és büntető bíróságokon. Ha egy süket egy másik sükethez beszél, semmi sem hallgattatja el. Florian magiszter hatalmas evező csapásokkal szelte az ékes szólás óceánját, és ki tudja, mikor ért volna partot, ha váratlanul ki nem tárol a terem végében levő alacsony ajtó, és be nem lép rajta a főbíró úr saját személyében. A főbíró megjelenésére Florian magiszter nem akadt meg a mondókájában, hanem egy kis félfordulattal nagy hirtelen a főbíróra irányította szónoki villámait, amelyeket az előző pillanatban még Quasimodóra mért. Nagy uram! Kiáltotta. Büntetést kérek eme vádlott fejére, a kegyelmet tetszése szerint valót, a bíróság megdöbbentően súlyos megsértése miatt. És azzal lihegve visszaereszkedett a helyére, és letörölte homlokáról a kövér izzadság cseppeket, amelyek könnyek módjára peregtek a kiteregetett pergamenekre. Robert de Stutevi nemzetes úr szemöldökét összevonva, oly erélyes és sokat mondó kézmozdulattal intette figyelemre Quasimodót, hogy abból a süket harangozó is megértett egyet mást. Szigorú hangon Reári volt, mit műveltél, te akasztófa virág, hogy ide kerültél? A szegény ördög feltételezvén, hogy a főbíró a nevét tudakolja, nem hallgatott tovább, mint az máskülönben szokása volt, hanem azt felelte rekedt torok hangján: Quasimodo. A válasz oly kevéssé vágott a kérdéshez, hogy hallatára megint tomboló nevetés hullám futott végig a termen. Robert nemzetes úr haragjában elvörösödve rákiáltott: Micsoda? Belőlem is gúnyt hűzöltem, megátalkodott gazvickó!
Harangozó vagyok a Notre Dame-ban, felelte Quasimodo, mert most meg azt gondolt, hogy a kilétét kell a bíróval közölnie.
Harangozó! Ismételte a főbíró, aki, mint már mondottuk, amúgy is ballámbal kelt fel, és egyáltalában nem szorult arra, hogy eféle fura válaszokkal szítsák különben is lobogó haragját. Úgy! Harangozó! Na majd most én harangoztatok neked, mégpedig pálcával a hátadon, a párizsi utcasarkokon. Megértetted, te bitang?
Amennyiben azt akarja tudni, hogy hány éves vagyok, válaszolta Quasimodo. Hát azt hiszem, 20 leszek Szent Márton napján.
No, ezzel betelt a mérték. A főbíró nem tűrtőztette tovább magát. Ó, úgy látszik, semmi beveszed a törvényszéket, te nyomorult! Pálcás poroszló uraim! Vezessék ezt a fickót a Gréf téri pellengérre, verjenek végig rajta jól, és forgassák egy óra hosszat! Isten úgyse megfizettettem vele ezt a tréfát. Ezen felül pedig azt ajtom, hogy 4 esküt harsonás tegye közhírré ezt az ítéletet a párizsi grófságnak, mind a 7 várbírói kerületében. A tolnok nyomban hozzálátott az ítélet megszerkesztéséhez. Az Isten fáját! Ez aztán az igazságos ítélet, kiáltott fel a sarokban Jean Froyot de Moulin, a kisdiák. A főbíró visszafordult, és ismét Quasimodóra szegezte villámló tekintetét. Úgy hallotta, mint ez a fickó azt mondta volna az Isten fáját. Írnok, toldja meg a büntetés 12 párizsi dénárral káromkodásáért, és jegyezze oda, hogy ennek a fele a Szent Eustachius egyházközséget illeti. Szent Eustachius iránt ugyanis különös hódolattal tiszteltetem és viseltetem. Az ítéletet néhány perc alatt írásba foglalták. Szövege egyszerű volt és rövid. Thibault Béjé elnök és Roger Barme királyügyész még nem vette volt munkába a párizsi főbírósági kerület és a párizsi grófság szokásjogát. Ezt a jogot akkoriban még nem torlaszolt el a jogászi csűrés, csavarás és a nyakatekert perrendi szabályok magas szálfa erdeje, amelyet e két tudós ültetett el a 16. század eleje táján. Világos, határozott fogalmazású, könnyen végrehajtható volt minden intézkedés. Az ember egyenesen haladhatott célja felé, és mivel semmiféle bozót, semmiféle kanyarodó nem fette el a kilátást, minden ösvény végén tüstént megpillantotta a kivégző kereket, a bitót vagy a pellengért. Legalább mindenki tudta, hogy hová vezet az útja. Az írnok bemutatta az ítéletet a főbírónak. Az rányomta a pecsétjét és eltávozott, hogy folytassa körútját a tárgyaló termekben. Olyan hangulatban volt, hogy aznap legszívesebben Párizs valamennyi börtönét benépesítette volna. Jean Frollo és Robin Puspen csendesen a markába nevetett. Quasimodo közönös csodálkozással nézte az egészet. Florian Barbedien magiszter maga is végigolvasta az ítéletet, éppen alá akarta kanyarítani a nevét, amikor a jegyző váratlanul megszánta a szerencsétlen elítéltet. Abban a reményben, hogy sikerül némi enyhítést elérnie, olyan közel hajolt a bíró füléhez, hogy közelebb már nem is hajolhatott, és Quasimodóra mutatva így szólt: ez az ember süket. Abban bizakodott, hogy a közös fogyatékosság részvétet kelt Florian magiszterben az elítélt iránt, és ez javára válik a harangozónak. De elsősorban is megfigyelhettük már, milyen gonddal őrködött Florian bíró uram, hogy senki észre ne vegye a süketségét. Másodszorban meg annyira megmerevedett már a dobhártyája, hogy egyetlen szót sem hallott abból, amit az írnok mondott neki. Mindazonáltal úgy tett, mintha megértette volna, és ezt válaszolta. Ja, az már más, ezt nem tudtam. Ebben az esetben egy óra pellengérrel több jár neki. És ezzel a módosítással írta alá az ítéletet. Nagyon helyes, mondta Robin Puspen, aki még mindig haragudott Quasimodóra. Most majd megtanulja, szabad-e bántalmazni az embereket.